Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamriskó Tamás vagyok, és a mai műsorunkban, mai beszélgetésünkben egy különleges ösztöndíj programmal, ösztöndíj rendszerrel fogunk majd foglalkozni. Itt van velem az ELTE Innovációs Központjától Hosszú Melinda Innovációs Menedzser.
Köszöntök én is mindenkit.
Illetve Szabó Ákos, az ELTE BTK russzisztikán végzett Oroszország szakértő, illetve volt PES, ezt mindjárt meg is tudjuk, hogy mi lesz, ösztöndíjas.
Igen, ösztöndíjas hallgató, üdvözlöm én is a hallgatókat.
A European Patent Office, az az Európai Szabadalmi Hivatal szárnya alá tartozik ez a PES, ez a Pan-European Seal. Mit érdemes erről tudni, hogyan tekintsünk rá, milyen program ez, Melinda?
Ezt a EUIPO és az EPO, tehát az Európai Unió Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal közös programja, ami egy egyéves fizetett gyakornoki programról szól, és azok az egyetemek, akik Európában benne vannak ebben a programban, tehát stratégiai partner megállapodást kötöttek ezzel a két nemzetközi intézménnyel, azok a hallgatók, akik ott végeztek, ők tudnak részt venni ebben a programban, vagy hát pályázni rá minden esetre.
Hogyan zajlik ez a pályázás? Hogyan érdemes neki menni? Ugye nagyon sok egyetemistának ez nyitva el Magyarországon, az Óbudai Egyetem, a BME, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem van ebben benne. Egyébként ez az EPO, ez a European Patent Office, az Európai Uniónak a második legnagyobb szervezete, szóval nagyon nagy a terület. Hogyan érdemes mégis rágondolni, neki menni egyetemistaként, hogyha bármi ilyesmi érdekelne?
Gyakorlatilag végzős hallgatóknak szól ez a program, vagy legalábbis friss diplomásoknak, akik néhány éve végeztek nálunk ugye az ELTE-n, vagy a másik két egyetemen, a BME-n és az Óbudai Egyetemen. Az EPO kicsit eltérőek a feltételek, tehát a pályázás feltételeiben van, ami az EPO-nál más, és más az EUIPO-nál, ezeket érdemes a felhívásban részletesen végignézni, és ezek a hallgatók az adott egyetemen keresztül tudnak jelentkezni első körben az intézményekhez, tehát mi egy ilyen előszűrést végzünk, mint ELTE, meg a toborzás részt. Hozzánk adják be a hallgatók a pályázatokat. A mostani körnek a pályázási határideje egyébként február 21, tehát jövő hétfő.
Akkor még gyorsan kapjuk össze az anyagokat és küldjük be.
Így van, még pont van pár nap. Nem olyan bonyolult egyébként az anyagok összerakása. Igazából egy önéletrajz kell, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentum, ami van egy diploma, hogyha már korábbi években végzett valaki, vagy ha idén végez, akkor tanulmányi hivatalok kiadnak egy ilyen nyilatkozatot arról, hogy várhatóan idén-nyáron végez az adott hallgató, tehát ez is megfelelő. Illetve nyelvismeretet igazoló dokumentumokat szoktunk kérni. Tehát ezek szerintem elég könnyen összerakhatók, akár egy-két nap alatt, úgyhogy még bőven időben van bárki, aki érdeklődik a program iránt.
Ákos, neked mi volt a motivációd, amikor erre jelentkeztél? Hogyan találtál erre a programra? És hát azért ugye BTK-n végeztél, russzisztikán ráadásul kicsit első ránézésre nekem furcsa, hogy egy bölcsész ilyen szabadalmi hivatalban kap egy ösztöndíjat, gyakornoki lehetőséget. Hogy zajlott ez nálad?
2020. februárjában láttam én erről egy első ízben egy felhívást, és ami megragadta a figyelmet, az az, hogy nem csak ez a klasszikus szabadalmi rész, nem csak ezek a mindenki pályán végzett emberek tudnak ide jelentkezni, hanem azok is, akik nyelveket szeretik, vagy inkább humán beállítottságúak, hiszen nem csak a mérnöki, hanem a jogi, a nemzetközi kapcsolatok, a HR-t tanulók, tehát mindenki számára ugye vannak gyakornoki pozíciók, és első ízben láttam, tehát mondom, hogy láttam ezt a lehetőséget, és megragadta a figyelmet, illetve miután már korábban is nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoztam, illetve ott is részt vettem egy gyakornoki programban, úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes ide jelentkezni.
Neked mi volt ebben így az igazán a motivációd?
Számomra az volt, hogy valódi munkatapasztalatot tud az ember szerezni. Nyilván itt az is, hogy ugye fizetős a gyakornoki program, tehát nem csak az, hogy csak a munkatapasztalatot csinálja az ember, hanem nyilván anyagilag is téte van az ember, illetve az a nemzetközi közeg. Tehát az úgy, hogy az ember korábban is részt vett Erasmus programban, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik, szerintem ez mindenképpen ez egy jó figyelemfelkeltő dolog.
Ha már nemzetközi közeg, és mondtad, Melinda, hogy nyelvvizsgát kértek, milyen mértékű nyelvtudással érdemes, illik ennek neki menni?
Mindenképpen az fontos, ugye külföldön nyilván a két nemzetközi intézménynél angolul fog menni a munkamenet, tehát angol nyelvből mindenképpen legalább egy B1 szintű, vagy inkább annál erősebb nyelvtudás az hasznos. Ezen kívül vannak ugye EU-IPO-nál van még összesen 5 nyelv van, amit úgy értékelnek, meg pozitív, mert az EU 5 nyelve. Azok is hasznosak, illetve az EPO-nál pedig a német nyelv az mindenképpen előnyös, ha van, de egyébként bármilyen más nyelvismeret is pozitív lehet. A legfontosabb szerintem az angol, ami nagyon stabilan kell tudni ahhoz, hiszen azon a nyelven fognak dolgozni kint a gyakornokok.
Tehát az angol a munkanyelv, minden más európai, illetve Európához kötődő nyelvnek pedig örülnek. Apropó Ákos, az orosz nyelvtudásodat mennyire tudtad használni ebben a programban? Mert az nem egy tipikusan európai nyelv.
Valóban, de amikor különböző projektek során azért kellett használnom az orosz, illetve az ukránt is, tehát nem csak ez, nyilván az EPO-nak a 3 hivatalos nyelv az angol, a német és a francia, tehát elsősorban ezeket a nyelveket használják, de adott esetben mindenképpen extra lehet, hogyha valakinek nem csak ilyen nyelvtudása van, hanem mondjuk lengyel, török, tehát egy ettől eltérő is.
Itt beszéltél korábban az ösztöndíjnak a mértékéről. Ebben a műsorban is az EPERED-ről beszéltünk erről teljesen tisztán, mert úgy gondolom, hogy fontos az egyetemistáknak mindegy Erasmus programnál, mindennél, hogyha külföldön szeretne tanulni, akkor lakhatását, étkezését, szakkönyveket, ezeket miből finanszírozza. Mit is érdemes erről tudni?
Szerintem mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az EU EU-IPO-hoz képest az EPO-nál javadalmazás az magasabb, tehát itt bruttó 2000 eurót kapnak a hallgatók, és akkor ebből kell tulajdonképpen itt a megélhetésüket, illetve valamilyen szinten az adózás is rendezni, viszont az fontos megemlíteni, hogy aki kint tartózkodik Németországban, az ott a fele részt az adónak és a szociális költségeknek a hivatalája, tehát ebből kifolyólag a kinti fizetésük nettóban az 1600 euró, hiszen így a 400 eurót kell nekik beadniuk tulajdonképpen ugye az adóba, és 400 pedig a hivatalod.
Tehát gyakorlatilag ezt a honoráriumot, ezt egy fizetésnek tekintjük, és ebből kell mindent megoldani, lakhatást, szállást, tömegközlekedést, tehát hogy mintha tényleg egy valós fizetést kapnál.
Valóban, igen.
És ezért a pénzért cserébe mit várnak el ebben a programban?
Nyilván itt fontos az, hogy az ember, nyilván itt a jó hozzáállás, az fontos, tehát itt a proaktivitás, az, hogy azért napi szinten, tehát nyilván itt a munkavégzés megvan az adott csoporttól vagy munkatársattól függően, illetve nyilván tulajdonképpen, mint hogyha egy munkahelyre lenne az ember, tehát ugyanazok az elvárások vannak, kicsit egy ilyen lájtosabb verzióban azt tudom mondani.
A Pan-European Seal az egy, ahogy értelmezem, egyfajta híd az európai akadémiai szféra és a szellemi tulajdon között. Hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, Melindés, hozzád fordulok, hogy érdemes ennek neki menni? Beszéltünk már erről korábban, de tekinthető ez a program egy szakirányú továbbképzésnek, vagy tekintsük inkább Erasmushoz közeledő programnak, ahol kimegyünk külföldre, tanulunk, kapcsolatokat szerzünk, megismerünk új területeket, aztán hazajövünk, és mondjuk a saját meglévő mag szakterületünkön használjuk. Hogy érdemes erre így rágondolni?
Szerintem többféle út is lehet. Igazából aki szívesen dolgozik nemzetközi környezetben, és ez tényleg egy jó munkatapasztalat lehet, jól mutat egy önéletrajzban is egy ilyen nagy nemzetközi szervezetnél dolgozni. Amellett, hogy munkatapasztalat, nagyon sok képzésen részt lehet kint venni a gyakornokoknak, illetve nyelvkurzusok is vannak. Emellett minden hallgatónak van egy saját mentora, aki az egész program alatt segítségére van, és felügyeli az ő munkáját, illetve támogatást nyújt, ami szintén nagyon hasznos, főleg egy friss diplomás hallgatónak, akinek mondjuk relatíve kevés munkatapasztalata van általában. Könnyebb belépni így talán egy munkaerőpiacra, és sokkal több tudást össze lehet szerezni, mint gyakran amilyen kezdő munkákkal indulnak az egyetemisták. Gyakornoki program után az is egy lehetőség, hogy az ember utána hazajön és itt keres munkát, de van az EU-IPO és az EPO is működtet olyan programokat, amik segítenek abban, hogy az ő kapcsolatrendszerük révén kint esetleg más cégeknél, szervezeteknél munkát kapjon az adott gyakornok.
Ti az innovációs központnál miért tartjátok azt fontosnak, hogy ehhez a pályázathoz hozzásegítsétek a hallgatókat, hogy támogassátok ebben. Én itt látok egy olyan részt kívülről, hogy itt az EPO is foglalkozik szabadalmi jogokkal, szabadalmi dolgokkal. Ugye itt ezek a szabadalmi dolgok az innovációval nagyon szorosan összekapcsolódnak, még egy nagyon messzi ránézésről is. Ti hogy látjátok ezt?
Itt az ELTE-n belül az innovációs központ az, aki a szabadalmakkal és minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos feladatokat végzi, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. Így az EPO-val és az EOIPO-val is sok kapcsolatunk van egyébként más területeken is, úgyhogy mi így jöttünk, vagy így kerültünk kapcsolatba, így más területeken is már ezzel a két intézménnyel, és mi úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy minél több hallgató és egyáltalán érdeklődő, minél több ismeretet meg tudjon ezekről a szabadalmakról, illetve más szellemi tulajdonvédelmi eszközökről. Úgyhogy én mindenkit nagyon buzdítok arra, hogy részt vegyen a programban, akkor is, hogyha nem kifejezetten a szabadalmak érdeklik, tehát nem kifejezetten mérnöki területre szeretne jelentkezni. A többi területen is átfogóan lesznek ismeretei erről a szellemi tulajdonvédelmi részről is, és közben tud foglalkozni azzal, ami igazán érdekli, amilyen területen végzett.
Ákos, itt már beszéltünk arról, hogy bölcsészként hogyan lehet ebben működni, de konkrétan miben dolgoztál te ebben a programban, milyen projekteket kaptál, hogyan tudjuk elképzelni ezt a jó néhány hónapot, amit te ezzel töltöttél?
Igen, már hogyha Melinda említette a nyelvkurzusokat, azt mindenképpen fontosan tartom kiemelni azt, hogy az első fél évben napi szinten van német tanfolyam, ez nyilván ez attól függ, hogy az embernek a beugró nyelvtudása milyen szintű, tehát olyan csoportba kerül, és az első fél évben napi 2 órában voltak német tanfolyamok, második fél évben ez heti 2 redukálódott, viszont ezt a hivatal fizeti, tehát ez is mindenképpen egy plusz, hiszen ezt követően az ember tudja hasznosítani a nyelvtudását. Mint ahogy említettem, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoztam, tehát itt főleg a marketing dolgokkal, nemzetközi kommunikációval, illetve amit mindenképpen fontos tartok megemlíteni, voltak saját projektjeim is, itt többek között egy benchmarking projektről beszélhetünk, amelynek során egy 20-25 előadásra kellett beregisztrálnom. Előzetesen meghatároztunk a mentorommal olyan kérdéseket, hogy mit érdemes megvizsgálni adott előadás során, tehát mik azok a kulcspontok, hogy például ugye itt a milyen platformot használnak, Zoomot, Teams-t, vagy egyéb platformot, és a végén ebből csináltam egy ilyen összesített prezentációt, amelynek az volt a lényege, hogy a saját előadásainknak a látogatottságát és a minőségét is tudjuk javítani. Nyilván itt a koronavírus következtében mindenki az online térbe szorult, és ebből kifejezőleg azért nem mindegy az, hogy 20 ember lesz a részevő egy programnak, vagy az esetben 40 vagy 50. Tehát ez ebből kifejezőleg, illetve csináltam is az EPO-t népszerűsítő előadásokat, akár itt az ELTE-n, illetve a Miskolci Egyetemen. Ez mindenképpen fontos szerintem, hiszen a maga a szabadalmi hivatal, vagy annak a tevékenysége szerintem kevésbé ismert Magyarországon, és tudtam a jelentkezésre túl sokat róla. De azért is fontos, hiszen az Európai Bizottság mögött ez a másik legnagyobb európai kor vagy államközi szervezet az Európai Unió területén, és ahhoz képest a PR-ja az elég alacsonyan van, és ezért mindenképpen fontos, hogy ezzel kapcsolatban előadásokat tartsunk.
Konkrétan a tréning időszak az hogyan zajlik, illetve itt most ugye te még a koronavírus ideje alatt nyerted el ide a felvételt. A te eseted, és azért nyilván ugyanebben az évben felvetekne az esete egy kicsivel speciálisabb. Hol zajlott neked a tréning folyamat, és ennek milyen előnyei, hátrányai voltak?
Itthonról tartózkodtam Budapesten, hiszen nem engedélyezték ott a kiutazást, illetve magán az irodán belül is megszorítások voltak, tehát nem csak volt, amikor 20% mehetett be, volt, amikor 10% az irodába, és ebből kifolyólag itthonról voltam. Nyilván ebből kifolyólag így a kapcsolattartás az kevésbé volt hatékony, hiszen nem mindegy az szerintem, hogy az ember Zoom-on vagy Teams-en keresztül tartja a kapcsolatot akár a főnökével, vagy le tud ülni mellette és megbeszélni egy kávé mellett, hogy mik azok a sarkalatos pontok, amiben tud fejlődni. Viszont ennek ellenére is egy jó kapcsolatot tudtam kialakítani akár csapaton belül, akár gyakornoktársakkal, illetve azt érdemes hozzátenni, hogy a szabadalmi hivatal egy laptopokat küld ki minden egyes hallgató számára, aki igényli ezt. Ebből kifolyólag a technikai háttér is, technikai akadályok is kiküszöbölhetőek.
Linda, idén, hogyha valaki jelentkezik, mikor a bírálják el egyébként a felvételt?
Hát úgy van, hogy hozzánk 21-ig kell jelentkezni, február 21. Utána mi csinálunk egy ilyen shortlistet azokból a jelentkezőkből, akiket mi továbbjutásra javasolunk fordulunk a két intézmény felé. Ezután mi kiértesítjük ezeket a hallgatókat, akiket mi tovább javasoltunk, illetve két nemzetközi intézmény felé is megküldjük ezt a két listát. Ezután ezek a hallgatók, akik tovább jutók, közvetlenül pályáznak az EPO-hoz és az EU-IPO-hoz, nekik az online felületein. Erről meg is van az ilyen pontos elérés és információk a honlapon, úgyhogy azt érdemes ott megnézni. Utána, hogyha az EU-IPO és az EPO, vagy valamelyik partnerintézményük szeretnék, hogyha több információt kapnának az adott hallgatókról, akkor személyes, vagy hát online interjúkat, vagy telefonos, vagy Skype-os interjúkat végeznek ezekkel a hallgatókkal, ugyanolyan, mint egy normál munkainterjú kb. És hogyha az interjúk alapján úgy gondolják, hogy szeretnék, hogyha ez a gyakornok náluk dolgozna, akkor fogják kiértesíteni őket. Ez gyakorlatilag nyár folyamán, június környékén szokott megtörténni, és egyébként a program szeptemberben indul.
Idén lesz kiutazás, hogy látod?
Nekünk mindig van egy ilyen ismertető, felkészítő program az EPO-val és az EU-IPO-val, ahol elmondják, hogy idén az adott évben mik azok, amik változtak a tavalyi évhez képest, és mire lehet számítani, itt kifejezetten most a COVID-ról is volt szó. És hát jelenállás szerint azt mondják, hogy az EU-IPO ott jelenléti lesz a gyakornoki program. Persze nyilván a COVID azért bármit áthúzhat, de jelen információk szerint ott jelenléti. Az EPO-nál pedig egyelőre nem nyilatkoztak, azt mondták, hogy meglátják, hogy szeptemberben milyen állapot lesz, milyen szabályok lesznek az adott országban, és akkor attól függően fogják megmondani.
Ákos, itt mondtál több területet, amivel ez a két szervezet foglalkozik. Te milyen más területekbe láttál még bele? Gondolok itt elsősorban arra, hogyha mondjuk jelentkeznék, akkor mondjuk hasonlítok, engem érdekel a pénzügyi és gazdaság, de mondjuk ezekhez azért hozzátartozik egy picit a jog, hozzátartozik egy picit a science és mérnökség. Mivel láttál még bele?
Német csoporton belül ugye több különböző területen dolgozó hallgatókkal voltam egy órán, és ott a többiek ugye arról számoltak be, hogy ugye volt, aki az examiner, tehát ugye ezt a szabadalmi elbírálói pozíciót csinált, és ők tulajdonképpen ugye azért is fontos területet töltenek be, és azért is az egész EPO munkavállalóknak legalább a fele examineri pozícióban van, hiszen nagyon sok szabadalom érkezik be itt a hivatalhoz, és ők segítenek elbírálni, mik azok, amiket érdemes továbbvinni, mi az, amit érdemes levédetni, vagy mi az, ami nem tartalmaz lényegi változást, tehát mi az, amit ugye visszadobnak. Azért is fontos, hiszen egy nagyon fontos kritériumrendszer van, hogy ugye minek kell megfelelni egy szabadalomnak. Tehát minden változás kell egy előző modellhez képest, amit kifejezőleg szabadalomnak mondhatjuk, és milyen előnyökkel jár az, hogy szabadalom egyáltalán hány évre, és a többi, tehát voltak egy jogi része, tehát nyilván ott is a nemzetközi kapcsolatok terén ott is fontos volt, hiszen az EPO-nak különböző európai intézményekkel is vannak partneri kapcsolata, és ebből kifejezőleg ott is, hogy a szerződésekkel foglalkoztak, illetve az EPO-n belül is különböző részegek közötti szerződésekbe. Csinálták, igen.
Már szintén beszéltünk a jelentkezésnek a folyamatáról. Ugye Magyarországon van egy olyan sajátos helyzet, amit így többségében tapasztalok én is a környezetemben, hogy vannak olyan hallgatók, akik mondjuk tavaly kapták meg a diplomájukat, alapszakosat vagy mesterszakosat, ők mondjuk jelentkezhetnek még hozzátok? Tehát az abszolutóriumok, a szakdolgozatleadás, minden ilyen technikai szükséges dolog az mondjuk megvolt 2020-ban, de 2021-ben kapták meg diplomájukat, mert mondjuk ugye volt ez a nyelvvizsgakönnyítés, de van mondjuk egy B2-es, egy középszintű nyelvvizsgájuk. Velük mi a helyzet, hogyha szeretnék a saját nyelvtudásokat fejleszteni, részt venni ebben a programban, és hát kvázi tovább tanulni?
Az EPO-hoz oda a legfeljebb 2 éves diplomával rendelkezők pályázhatnak, tehát aki tavaly végzett, az még teljesen jó.
Tehát az azt jelenti, hogy a tavaly kapta meg a diplomáját, és teljesen mindegy, hogy 2019-ben vagy 20-ban rakott le mindent, abszolutóriumot és szakdolgozatot is.
Hát, hogyha tavalyi a diploma, akkor tavainak számít.
Tehát, hogyha benne van az a pecsét, hogy 2021.
Van, így, van. Okay. Így van. Tehát az számít, ami benne bele van írva, és az legfeljebb 2 évvel lehet korábbi, mint az adott pályázási.
És akkor gyakorlatilag ennyi elég. És ez mind a két szervezetre igaz?
Az EU-IPO egy kicsit más, ott idén végzettek el, tehát mindig a friss diplomások, ők tudnak jelentkezni.
Világos, köszönöm szépen. Illetve van egy exchange program is erről. Mit érdemes tudni, mert ha jól látom, akkor ez már egy nagyobb lépés az ösztöndi után.
Igen, erre azok tudnak jelentkezni, akik már elvégezték ezt a PES programot az egyik intézménynél, és a következő évben a másik intézményhez tudnak pályázni szintén egy évre, azt uh-huh. hiszem.
Tehát lehetséges az, hogy mondjuk egy 2021-es diplomával az EPO-hoz jelentkezem és felvesznek, lenyomom azt a szükséges gyakornoki időszakot, és ezzel az exchange programmal pedig a EU-IPO-hoz is jelentkezem és felvesznek. Ez egy racionális szenárió lehet?
Így van, így van. Nem automata a rendszer, nyilván ez is egy pályázás, de így van, lehet. Van erre lehetőség.
Na, ez egyébként egészen kedves megoldás az egész rendszer részéről.
Ez egyébként rendkívül gyakori is. Tehát mivel az EPO-nál ott az álláshelyek ugye a gyakornokság után kicsit így le vannak korlátozva, nagyon sok hallgató dönt úgy, hogy tovább megy inkább az EU-IPO-hoz, és kipróbálja magát azon a területen is.
Illetve van egy Pan-European Seal Talent Bank. Erről mit érdemes tudni?
Ugye mindkét intézménynek nagyon sok partner intézménye, szervezete, cége van, akik szívesen vesznek olyan friss munkaerőt, akik már egy évet lehúztak az EPO-nál vagy az EU-IPO-nál, tehát gyakorlatilag ez a Talent Bank, ez egy ilyen alumni rendszer, és ebben is azok tudnak részt venni, akik ebben a PES programban már részt vettek. Ők nyilván szereztek egy minimális munkatapasztalatot ezeknél az intézményeknél, és ezek a partnercégek, szervezetek keresnek munkaerőt magukhoz, és ők tudnak oda pályázni, vagy uh-huh. összeköti őket velük ez a két intézmény.
Tehát gyakorlatilag ebben a programban részt venni egy nagyon jó garancia arra, hogy aztán később sikeresen tudjunk a munkaerőpiacon, és az akadémiai szférában is akár elhelyezkedni.
Így van, ez biztos egy nagy segítség hozzá.
A műsorunk zárásaként még azt szeretném tőletek kérdezni, hogy először is Ákos, hozzád fordulok, hogy neked személyesen így visszagondolva, miért érte meg ebben a programban részt venni, mit tanultál, mivel lettél több?
Igen, amit Melinda is említette, mindenképpen az, hogy jól mutat az embernek a CV-jében az, hogy egy ilyen programban részt vett. Ami fontos itt, hogy tényleg ez a munkatapasztalat, tehát tényleg az, hogy nem 0 kilométeresként megy az ember tovább egy pályázásnál, hanem tényleg van már valamilyen szinten munkatapasztalata. Nyilván nyelvtudás szintjén is, tehát azért a német nyelvtudás az jelentősen megdobta, illetve hát a kapcsolatokat mindenképpen megemlíteném itt, akár lehet baráti kapcsolatokat, akár munkahelyi kapcsolatokat, akikkel, ha nem tudtam velük személyesen találkozni, de mindenképpen jó viszonyban váltunk el, és mondták, hogyha bármikor Münchenben járok, akkor szívesen vendégül látnak, és csak írnom kell neki. Tehát ez mindenképpen jó érzés szerintem.
Jó érzés volt ebben részt venni?
Igen, igen, én hálás is vagyok ennek, tehát ugye nyilván itt körülbelül 70-80 fő a gyakornokok létszáma, és azért van egy török, spanyol dominancia, tehát ők voltak egy olyan 20-30-an biztosan, de azért voltak emellett litván hallgató is, volt albán, tehát tényleg nemzetközi volt a közeg, de tényleg volt, akivel mai napig tartom a kapcsolatot. Tehát igen.
Melinda, az teljesen egyetlen látszik, hogy ez a hallgatók, egyetemisták részéről miért éri meg, a munkaerőpiaci aktorok, szereplők részéről miért éri meg. Ez az Európai Uniónak és ennek a két nagy szervezetnek miért éri meg?
Biztos nagyon fontos, hogy különböző országokkal minél jobb kapcsolatot és minél szorosabb kapcsolatot építsen ki. Ennek is egy formája ez a gyakornoki program, illetve magát a két intézménynek a híre is terjed ezzel az adott országokban. Nyilván Németországban meg Spanyolországban azért elég népszerűek, meg nagyon sokan ismerik, de mondjuk itt a keleti régióban talán kevésbé, és ezzel is minél több egyetem csatlakozik a programhoz, és minél több hallgató vesz részt ezekbe a programokba, annál többen fognak tudni erről a két intézményről, annál többen fogják tudni, annál jobban nő például a szellemi tulajdontudatosság, és ez mind, tehát ez nekik is a céljuk, hogy ez terjedjen a világban, minél többen ismerjék ezeket a lehetőségeket, ennek is ez egy formája. Uh-huh. Ahhoz is nagy segítség, hogy az akadémiai szektorból kijövő, tehát az friss egyetemisták olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amit majd utána az iparban, cégeknél, más szervezeteknél jobban tudnak majd hasznosítani, és könnyebben el tudnak helyezkedni.
Csodás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hosszú Melindával, az Innovációs Központ innovációs menedzserével beszélgettünk, illetve Szabó Ákossal, Oroszország szakértővel, volt PES ösztöndíjassal. Sziasztok!
Köszönjük!
Köszönjük.